Szeretnék az előbb felolvasott szakaszból kiemelni pár rövid szót, és ehhez hozzáolvasni majd még a példabeszédek könyvének 11. fejezetéből. A kiemelés az evangéliumból így hangzik: adjatok, és adatik nektek. A példabeszédekből pedig: az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig haragot remélhetnek. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Más meg szűken méri a járandóságot, mégis inségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Eddig az Isten írott szava, foglaljuk el helyünket. Sokan vannak ebben az országban, akik szájába illene a következő kis szójáték. Ebben az országban semmi nem változott, hiszen 40 éve is, meg ma is a rezsim ellen küzdök. 40 éve is, ma is a rezsim ellen küzdök. Akibe volt egy icike-picike kis tartás, erkölcsi tartás, hit, az bizony küzdött az elmúlt rezsimben is, a diktatúrában is, és ha nem is a világot akarta megváltani, de legalább a saját életében, a saját hitéhez próbált hű maradni, próbált megmaradni embernek, tehát küzdött a rezsim ellen. Ma pedig mondják, mintha semmi nem változna, szintén a rezsim ellen küzdök. Csak ugye ez a gázszámla meg a villanyszámla, meg az életben maradáshoz szükséges mindennapi számlahegyek. Ebben az országban semmi nem változott. Úgy látszik, hogy nekünk magyaroknak a küzdés lett a sorsunk, ezek a körülmények, ugye, ezt fogadjuk el. Vajon nem szomorú-e ez? Szerintem roppant szomorú, de még szomorúbb az, hogy mintha nem látnám azt ezen a népen, hogy ebből elege lenne. Mint hogyha egy kicsit újra és újra erőt vennénk magunkon, és szenvednénk tovább, és harcolnánk, és küzdenénk a rezsim ellen, ugye? Szerintem az elég szomorú, hogyha egy nemzet már generációkon óta csak azt tudja mondogatni, hogy majd az unokáinknak jobb lesz. Aztán valahogy csak nem akarnak azok az unokák előbújni a földből, akiknek jobb, legalábbis sokan ma így látják. Hát mi vezethetett oda, hogy ez legyen egy népnek, egy egész nemzetnek, 10 millió embernek szinte közös ismertető jegye? Mi vezethetett ide? Akik itt voltak egy héttel ezelőtt, azok nem fognak meglepődni azon, ha azt mondom. Én nem fogadom el azt a választ, hogy hát a körülményeink nehezek sajnos. És a körülményeink ilyenek, és ugye nem tudunk semmit tenni a körülményeink ellen. Valami más lehet a magyarázat, valami más lehet az ok. Én a felolvasott szakaszban választ találtam. Nem először, nem másodjára, és nem utoljára, mert most is olyan erővel ragadott magával Jézusnak ez a tanítása, hogy egyszerűen azt érzem belőle, és végre kimondhatom újra magamból, kikiálthatom magamból, és egyre bátrabban merem már ezt kikiáltani, nem csak a templomban, hanem bármerre, amerre megyek, hiszem és vallom, ha így és ezek szerint kezdenénk el élni, ahogyan itt hallottuk, akkor egy csapásra kezdene változni minden körülöttünk. Az is, ahogy értékeljük a saját életünket. Ha mernénk mi, legalább mi, elkezdeni e szerint élni. Így kezdődött az evangéliumi szakasz, Jézus így szólt: nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Különösebben nem feltűnő ez a mondat, feltűnő akkor lenne, ha ezt mondaná, hogy nektek azonban, akik most nem vagytok itt, és nem hallgattok engem, ezt mondom. Erre már egy kicsit felkapnánk a fejünket, mondván, hogy ennek sok értelme nincs, ugye? Ebben mindjárt egyetértünk, nyilván Jézus azokhoz beszél, akik ott voltak. És annak nincs értelme azokhoz beszélni, akik nincsenek ott. Mégis fordult elő velem nem egyszer és nem kétszer, hogy azt mondja valaki kiáratnál, hogy de szép volt, tiszteletes úr, bárcsak itt lett volna az, aki nincs itt. Jézus azt mondja, nektek azonban, akik hallgattok engem, most azt mondom. És nem annak mondja, aki nincs itt. Ezért most, te, aki itt ülsz, én, aki itt vagyok, nekünk szól most. Nekünk szólnak most azok a mondatok, gondolatok, amelyek talán a világ legérthetetlenebb és értelmetlenebb mondatainak tűnnek. Sok ilyet hallottunk mi már, ki vagyunk képezve, vénrókák vagyunk, évtizedek óta itt ülünk a templomba. Hallottunk mi már ehhez hasonlót, meg ennél cifrábbat is, de aztán néha mégiscsak azt mondjuk, hogy bárcsak itt lett volna ez is ez, hogy hallotta volna, hogy észhez térjen volna. Hát most felejtsünk el mindenkit, aki nincs itt. És akadjunk fönn rögtön a kezdeten, nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, mert a hallgatásnak következménye van. Mert hogyha nem tetszik, amit hallgatsz, akkor nyilván nem fogsz elmenni. Ha nem tetszik, amit hallgatsz, és valahogy mélyből nem tudsz egyetérteni vele, akkor nem mész el. De ha elmész, akkor halld is meg. Különben a világ legfelelőtlenebb és fölöslegesebb életét éled. Ezt jelenti számomra, személyesen nekem is, ez a látszólag kis jelentéktelen kezdés. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. És nem véletlenül hívja fel a figyelmet Jézus, és egy kicsit kelti fel a figyelmet ezzel a mondattal, mert tényleg, ami ezután következik, hát azt nem könnyen helyezi be az ember az életébe. Gondoljátok meg, hogy akartok-e hallgatni engem. Ezt is mondja Jézus, gondoljátok meg. Ennél sokkal könnyebb és rózsaszínebb dolgokat is lehet hallgatni. Gondoljátok meg. Mintha azt mondaná Jézus ezzel, és igazából az összes gondolattal, ami ezután következik, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy áldjátok, akik titeket átkoznak, hogy ne csak azt szeresd, aki viszont szeret, hogy ne csak adj annak kölcsön, akitől biztos vagy, hogy kölcsön, hogy visszakapod a kölcsön. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is. Mint hogyha mindezekkel egy dolgot akarna üzenni. Keresitek a boldogulás útját? Keresitek, hogy mit tegyetek? Hát figyeljetek, nem nehéz, elmondom nektek. Tegyetek mindent pont ellenkezőleg úgy, ahogyan mások csinálják. Ugye, hogy ez nem is bonyolult? Egyszerűen nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt. Pont ellenkezőleg kellene csinálnunk mindent, ahogyan ma az emberek nagy része él. Ha arcul ütnek, tartsd oda. Ha megbántanak, menj oda és öleld meg. Hogyha gyaláznak, akkor imádkozz érte és áldjad őt. Kérj áldást az életére. Pont ellenkezőleg, mint ahogy ezt ma zsigerből csinálja mindenki. Nem kell gondolkoznunk, tényleg annyira felszabadító ez. Jusson el most a szívünkig, pont ellenkezőleg, ahogy más csinálja. Mintha tényleg ezt mondaná Jézus. Hogyan válhat egy nemzet, egy közösség, egy gyülekezet, egy település? Végre reményteljes közösségi, aki nem mindig az unokáiba, vagy az unokáira nézve mondja csak, hogy majd egyszer jobb lesz. Hiszem úgy, hogyha már most az életében megtapasztalja, hogy bármit megkaphat az életben, bármit, amit csak akar, ha előtte viszont eleget segített másoknak megkapni azt, amit akarnak. Bármit megkaphatsz az életben, amit csak akarsz. Megelégedettséget, boldogságot, még pénzt is. Nem szoktunk erről beszélni, ritkán szemérmesek vagyunk. Még pénzt is. Ha eleget segítesz másoknak megkapni, amit ők akarnak. Erről beszél Jézus. Nem azért vannak nyitva az ajtók, hogy meggondoljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy na, akkor most kislisszanunk, mielőtt még belemegyünk a mélyére, mert ennél csak keményebb lesz. Igen. De mondd meg, van másnak értelme? Mi az, amit még nem próbáltál ki, és nem próbáltunk ki, hogy boldogabbak legyünk, hogy megelégedettebbek legyünk. Sose felejtem el azt az embert, aki ült az irodámba, és mondta, hogy egy nagy szocialista vállalatnál dolgozott, ahol amikor eljött a rendszerváltás, mindenki, aki vezető pozícióba volt, nem csak egyszerű közmunkás, mindenki ott vitte, lopta szét a gyárat, és privatizálta, ahogy csak tudta, milyen mocskosak, milyen utolsó gazemberek, aztán csak kinyögte. Nehogy azt hitt, hogy azt fáj neki, hogy ezt csinálták, hanem hogy ő nem csinálhatta. Ez fájt neki. Ezért volt mérges. És ezért volt benne oldhatatlan gyűlölet évtizedek óta. Érted? Nem az fáj, hogy mit tettek, hanem hogy ő nem tehette. És akkor csodálkozunk, hogy olyan a körülményeink, hogy olyan az országunk, olyan a közhangulat, amilyen. Bármit megkaphatsz az életben, nem kell ellopni. Bármit megkaphatsz, ha előtte segítesz másoknak megkapni azt, amit ők akarnak. Hát ez az élet rendje. Erről beszél az Úr Jézus. Emlékszel, mit mond a példabeszédek? Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Azt hiszem, ez tényleg egy olyan tapasztalat, amit talán már mi is alá tudunk támasztani. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Hogy van ez? Nem ellene van a logikának? Az emberi logikának igen, de nem az isteninek. Aki így teremtette meg ezt a világot, aki így képzelte el ezt a világot, hogy így fog működni a világ, ha így kezdünk el élni. Vajon merjük ezt hirdetni? Vajon merünk-e kimenni végre a templom négy fala közül, és elmondani minden nyomorult szomszédunknak? Elmondani azt, hogy merj adni, és meg fogod tapasztalni, hogy kapsz. Jézus azt mondja, adjatok és adatik nektek. Adjatok és adatik. Ennyi, három szó. Adjatok és adatik. Mintha motort cserélnének egy autóba, nem? Vagy minthogyha egy autó, ami eddig csak hátrafele tudott menni, hirtelen előre is el tud indulni. Adjatok és adatik. Erre miért nem gondol senki? Pedig erről szól minden, az egész teremtett világunk. Erről szól, erről a körforgásról, hogy amit elindítasz gondolatot és tettet magadból, az vissza fog rád szállni. Nem tudsz ellene mit tenni. Gondold meg, hogy mi hagyja el a szádat. Milyen gondolat, milyen életérzés, mit árasztunk magunkból, az jön vissza. Adjatok és adatik. Ahogyan fölszáll az óceánból, a pára, abból felhő lesz, majd a szárazföldön eső, az esőt összegyűjti a folyó, és vezeti vissza az óceánba. Ebben a körforgásban élünk mindnyájan. Adunk és kapunk vissza. Adjatok és adatik. Melyikünknek jutott már eszébe, hogy adni kellene ahhoz, hogy többje legyen? Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Melyik gyülekezet tudja, hogy neki is úgy lesz többje, hogyha ad? Adni. Gondok úr is tanúja volt, főtanúja velem együtt annak a kellemes élménynek idézőjelben, amikor egy kicsit távolabbi lelkész kollega úgy odavágta nekünk egy felfokozott indulatában egy gyűlésen, hogy könnyű nektek lovasberényieknek, mert ti gazdag gyülekezet vagytok. Ti könnyen beszéltek. Igen. Mi gazdag gyülekezet vagyunk, tényleg? És azon gondolkoztam, hogy ha egy lelkész is így beszél, akkor ugyan mit várhatunk tényleg azoktól, akik őt hallgatják. Ez a lelkész ez nem tudja, hogy nincs olyan, hogy gazdag. Ez nem tudta. Nincs olyan, hogy gazdag gyülekezet, olyan van, hogy adakozó gyülekezet, olyan van, hogy adó gyülekezet. Nincs olyan, hogy gazdag élet, olyan élet van, ami már tudja és éli ezt az igazságot, hogy adj és adatik. És nincs olyan, hogy gazdag. És az ember, ez a lelkész nem tudta azt, hogy mi milyen igazságok és megélt és eldöntött utak mentén haladunk. És ő nem tudja azt, amit mi már megtapasztaltunk együtt közösen, elmondtam itt is a gyülekezetbe. Ő nem élt át azt, milyen, amikor adunk egy nagyobb adományt valakinek, és még aznap a dupláját behozza valaki más. Adjatok és adatik nektek, mert így működik az élet. Persze könnyű azt mondani, hogy nektek könnyű, mert gazdagok vagytok. Nem. Csak itt egyre több olyan ember van, aki ezt már érti, és így él. És az elmúlt 6 évben sem azért duplázódott meg a perselypénzünk, mert mi gazdagok vagyunk, hanem azért, mert éljük és hisszük. Adjatok és adatik nektek. Adni. Ez egy nagyon nehéz szó. Mert sokszor az ember összekapcsolja ezt a feladni szóval, vagy a megadni szóval, vagy a kiadni szóval. Mi szeretünk igekötősködni, ugye? Kikonfirmálnak a gyerekeink is. Adni. Erik Fromm így fogalmazott egyszer. Mi az, hogy adni? Egyszerűnek látszik a felelet erre a kérdésre, pedig valójában tele van két értelműséggel és bonyolultsággal. A legelterjedtebb félreértés szerint, aki ad, az felad valamit. Megfosztja magát valamitől, áldozatot hoz. Az olyan ember, akinek jelleme megrekedt a befogadó, a kihasználó, a felhalmozó beállítottság szintjén, az tényleg ezt érzi, amikor ad, amikor fogcsikorgatva kipréssel magából valamit. És itt van a fő kérdés, hogy miben rekedt bele az életünk? Miben rekedt bele a magyar nemzet léte? Egy kicsit ebbe azt hiszem. Ebbe a lelkiállapotba, hogy csak befogadó akarok lenni, csak kihasználó akarok lenni, csak felhalmozó akarok lenni. Hát persze, hogy belerokkanunk ebbe, mert élet ellenes. Az élet az adásról szól, arról, hogy adni szeretetet, adni időt, adni a pénzemet, adni a két kezem erejét, adni az imádságomat a másikért. Aki ad, az felad. Aki ad, az megad. Aki ad, az kiadja magát. Látszólag igen. A te urad, az Úr Jézus Krisztus is látszólag ezeket élte meg. Amikor ott függött föld és ég között a Golgotai kereszten, akkor ő vesztesnek tűnt. Akkor ő olyannak tűnt, aki feladta az elveit, aki már nem akar tovább küzdeni, aki megadta magát, aki kiadta magát a gonosz hatalmaknak. Pedig ő csak annyit mondott, önként adom magam. Adom. Adom azért, hogy utána kapjon, és nézd meg, a legtöbbet adta, és mit nyert? Új életet, feltámadást nyert. Hát ezért még az életét is oda tudta adni. Egy olyan Isten szájából hangzanak el ezek a szavak, aki az életét adta ezekért a szavakért. Ezek nem bölcs gondolatok. Ezek nem könnyen megvalósítható gondolatok. Ezért legalább az életét kellett adnia. És hogyha ő nem adta volna az életét ezért, akkor köszönöm, de nem kérek belőle. Akkor köszönöm, nem kell. Akkor valami életre valóbb tanítást keresnék. Akkor beiratkoznék a menedzser képzőbe. Akkor beiratkoznék a könyöklő képzőbe. Akkor valami más utat keresnék, de akkor nem kellene, de ő az életét adta érte. Mert ez a világrendje. Ő azért tanított erről, mert tudta, hogy igaz. Semmivel sem vagyunk mi tehát jobbak, mint lovasberényi gyülekezet másoknál. De talán már kezdjük érteni, hogy mi az élet értelme. Adni. Adjatok és adatik nektek. Mit tehetünk tehát, hogy unokáink, ne az elején hallott gyengécske kis szóviccel vigasztalják magukat, mert más nem marad. Adni. Amen.